Folytatjuk is a Zene a házban rovatot, továbbra is Batta András és Horn Márton a vendégeim, és egy játékra invitálok benneteket, nem kell nagy dologra gondolni, egyszerre kellene majd válaszolnatok, hármat fog számolni, ki számotokra a 2024 divája? 3, 2, 1.
Nem lehet válaszolni,
annyi gondolkodtam.
Láttátok, hogy tudok mondani.
Egyet, ki az, aki számotokra? Azért nem akartam, hogy ne helyeseljetek egymásra.
Tehát ma élő diváról
van szó. Ma élő 2024 divája, ma kicsoda szerintetek? Az előbb itt beszélgettünk, mondtak ott neveket, de most szerintem nem hozom fel ezeket a neveket.
Nem nekem, hanem általában.
Hát számotokra ki az, aki diva? Ki az, aki a 2024-ben a diva?
Nekem pont azért hoztam föl Taylor Swiftet, mert nekem ez egy nagy kérdés volt. Szerintem Taylor Swift, de nem zeneileg, hanem a társadalmi hatása szempontjából.
Nagyon fontos témát érint ez. András?
Hát nyilván valami klasszikus divára kell, hogy gondoljak. Tehát az hát opera a terület.
Nyilván ez hivatalból?
Hát nem tudom, mert...
mint zenetörténész?
Igen, bosszan nehéz, mikor így ki kell emelni valamit a sok közül.
Nincs tétje. Csak mondom, csak az, nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek ma ki az, akit divának lehet nevezni. Mert lehet, hogy ha most itt ül velem szemben egy 25 éves ember, azt mondja, hogy Billie Eilish, és akkor ő a divája. De hogy mennyire, tehát hogy ez a diva, ugye ezt mondtad Marci az előző részben, hogy a divát, mint jelenséget mutatja be a kiállítás. Na de hát az annyiféle. András, hát mindig gondolkodik.
Mindig gondolkodom, mert...
2 hours later.
De egyébként szerintem azért nehéz, én is csak most mondtam valakit, aki ráadásul benne sincs érted a kiállításban, mert hogy igazából minden témakörben van, azt gondolom, olyan súlyú előadó, aki nála egyébként divább. Összességében ő persze nagyon sok helyen megjelenhetne, de hogyha mondjuk most imént említett társadalmi felelősségvállást nézem, akár a mai nap, mostanában, akkor mondhatnám a Baezt, vagy mondhatnám a PJ Harvey-t, vagy a Patti Smith-t, akik mondjuk az underground világban nagyon meghatározóak voltak.
És még egy kapu kinyílt, az underground és a mainstream díva. Létezik ez a két fogalom a díváknál? Lehet-e beszélni mainstreamről, undergroundról? És egyébként, ha a 2010-es években, bocsánat, András, csak a visszaugrunk, ugye az nem volt régen, akkor ki volt az ultimate díva? Lady Gaga, érted? És ma már nem őt említjük, akkor tényleg ennyi egy divának a dívasága? 10-11-2 év, és akkor már Taylor Swiftről beszélünk, szóval, hogy és igen. Ennek árnyékában vagy fényében kérdezem azt, hogy ki a díva.
Azért nehéz, közben eszembe jutott valaki, persze, mert hogy én ezt nem úgy tekintem, hogy most aki a legdivatosabb, meg a legikonikusabb ebben a pillanatban, mert a Lady Gaga, tehát ezek nagy művészek, akik folyamatosan nagy művészek. Én most persze a klasszikusban gondoltam a Cecilia Bartolira, talán az ő nevét azért sokan ismerik, aki egy ilyen elképesztő adottságokkal rendelkező, hangadottságokkal rendelkező, elsősorban ilyen barokk dolgokat éneklő, hogy aki néha olyan, mint egy pop énekes, most már azért ő is túl van a zenitjén a pályájának. Nekem az is tetszik, hogy ilyen elképesztő ilyen projekteket talál ki, tehát például van egy Farinelli projektje, ami egy 18. századi híres kasztrált énekesnek a repertoárját veszi elő. Na most ez értelnyiben ő jutott eszembe, de azért biztos, hogy sok van, de én nem, tehát én általában a régieket fetisizálom sajnos, ez lehet, hogy már az életkoromból is fakad. Tehát,
mindig most... a beszél a korára.
Igen.
Iszonyú fiatalos az András. Tehát...
Igen, de hogyha most azt mondjátok, hogy már nem élő díváról van szó, vagy akár dívóról, férfiról, akkor itt hosszasan sorolnám a Maria Callastól a Franco Corelli-ig, aki egyébként egy férfi és egy tenorista volt, és akinek például a hangjában én szerelmes vagyok. Tehát én este leülök, és elkezdtem hallgatni a régi felvételeit. Na, de ez egy öreges gesztus, tehát nyilvánvaló, hogy a mai dolgoknak is. A mai a kevésbé hatnánk. Szóval például az opera színpadon nekem nincs ma olyan, aki ezekkel a régiekkel fölvenni a verseny, sajnos.
És egyébként pont erre akartam reagálni, hogy szerintem nagyon sok mindenem múlik. Tehát ez egy technológiai kérdés is, mert hogyha megnézed, hogy kik azok, akik ilyen, azt mondjuk, ultimate divák. Tehát mondjuk a Madonna, aki azért mai napig ott van, a fiatalok is ismerik.
Bármennyire is vágja a fát maga alatt?
Vágja a fát, ezt tudjuk, de ott van. Tehát azért azok a slágerek, amik annak idején
azt továbbra is
föntartja őt.
Tehát az egy ilyen örök tisztség neki divának lenni. De ezért hoztam be például a Lady Gaga-t, mert emlékszem, hogy annak idején cikkek arról beszéltek, hogy Lady Gaga fogja letaszítani a trónról majd a Madonnát, vagy hogy ő a következő.
Nem, de hát sokan nehezebb most érvényesülni, illetve könnyebb bizonyos szempontból, mert nagyon könnyű elérni, ezért viszont elképesztő nagy a kínálat, tehát rengetegféle előadó van, és hogy mitől lesz valaki világsztár, az iszonyú kevésen múlik. És én egyébként, amikor meg szokták kérdezni, hogy ki az, akire én azt gondolom, hogy tényleg ilyen szintű világsztár lehetett volna, én mindig az Amy Winehouse mondom, mert hogy pont egyébként érdekes, ha már rádióba ülünk, hogy ő volt például egy olyan diva, amikor még élt különösen, ugye a halála környékén meg pláne, hogy minden rádió játszotta. Tehát a teljesen mainstream rádiókban is megjelent, és ha bármilyen underground csatornát hallgattam, az Amy Winehouse-nak a legfontosabb slágereit simán le lehetett mind a kettőbe játszani. És egyébként ugyanezt gondolom amúgy a Madonnáról is például. Mm. És viszont vannak olyanok, akiket emlegetünk, aki nem tudom, hogy mondjuk ugyanez igaz-e rájuk.
Ja, hogy mennyire állja ki az idő próbáját.
Hát meg hogy mennyire tud olyan úgy szólni a széles közönségnek, hogy én azt gondolom Horn Mártonként, hogy minőségileg hozza azt a zenei, már bocsánat, nem akarok itt sznopkodni, de mondjuk hozza egy olyan zenei színvonalat, amit mondjuk én is nagyon szívesen hallgatok, és közben meg a lányom is lazán, aki meg, én nyilván én is le vagyok már nagyon maradva, de a lányom is lazán meghallgat, és valahogy ezeket a generációkon átívelő sztárokat tartom én igazán nagy sztároknak, mert valamiért tudnak mindenkihez szólni, és mondjuk Taylor Swiftre nem tudom, hogy igaz lesz-e ez mondjuk 10 év múlva.
Igen, tehát hogy a halhatatlanság fogalmát azért érdemes bevetni, vagy a történelem, tehát hogy ők bekerültek a történelembe, és mit tudom, én most éppen felfedeztem magamnak az Anne Lennox nevű énekesnőt, nyilván már régóta is ismertek, és egy pár ilyen videoklipet megnéztem, és baromi jónak tartom a hangját is, meg az üzeneteit is, viszont az érdekes, és az biztos, hogy ő azért a lexikonba bekerült, tehát lehet, hogy már nem emlékszik rá, hogy a körúton végigmegyünk, és 10 fiatalból 9 nem tudja, de azért ő ott van. Szóval,
na jó, de ő is több dolog miatt van ott.
Van tehát
a zenéjére valószínűleg emlékeznek. Tehát, hogyha lejátszol a 10 emberből, hogyha 10 nem is tudja, de lejátszol egy zenét,
azért fel fogja ismerni,
ha más nem, akkor a szülei miatt.
És nem csak a zenéje miatt, tehát a zenéje Noxnál azért az is kultikus, hogy ő egy jelenség volt öltözködésében is. Tehát elképesztő férfiasan kezdett el egy olyan korszakba öltözködni, amikor azért az egy bevállalós dolog volt, hogy öltönybe, meg olyan férfias frizurával jelensz meg. Tehát ezek pluszt mindig hozzáadnak egy kicsit, hogy miért lesz valaki. A Rihanna is azért akkora fantasztikus énekes, de azért az is hozzátartozik, hogy iszonyatosan aktív. Tehát nagyon sok minden mást is csinál mellette, azon kívül egy elképesztő üzletasszony, tehát nem csak énekesnő, hanem valahogy a díváknál ez egy pluszt tesz hozzá, hogy azt szoktuk mondani, hogy ez nagyon erősen egy férfiak által uralt világ ma pop szakmára, legalábbis ezt gondoljuk. És ez szerintem elég komoly átalakuláson megy át az elmúlt évtizedben. Pontosan ezért is látjuk azt. Hát ennek nyilván a MeToo és stb. Mozgalmak még sokat hozzátettek.
Ezek befolyásolják egy divának a divaságát? Tehát értékesebbé tehet egy divát akár valamelyik mozgalom, vagy vehet el az érték a diva
értékéből? Szerintem igen. Én gondolkodom, hogy vajon minden diva, ez is egy tanulság ennek a kiállításnak, most a pop részéről beszélek, hogy minden diva ennyire karizmatikus, és ennyire átgondol mindent, és ennyire a politika ütőerén tartja a kezét, és a különböző mozgalmakon, vagy pedig azért ez is egy csinált dolog. Más kérdés az, hogy aztán ezzel azonosul, de hogy valóban ennyire okosak is ezek az énekesek. Nem tudjuk.
Tök érdekes, hogy ez erre a kérdésre, például rögtön az jut eszembe, ugye Marci említetted a Taylor Swiftet, hogy nála ő az első, akinél én legalábbis azt érzem, hogy minden centire ki van számolva. A Billie Eilishnál sokkal egy ösztönösebb dívaságot érzek, már amennyire ugye az ő célcsoportját tekintjük, hogy...
Hát azért, ahogy ő berobbant...
Ahogyan ő berobbant, ahogyan figyeltek rá, az egy sokkal ösztönösebb dolog.
Ösztönösebb volt, de azért az első számaival pont az volt, hogy olyan erő volt azokban a dalokban, és az is azért nagyon erős társadalmi kritika volt az első pár dal, és egy egy olyan jelenségnek a szájából, hogy 18-19 évesen, azért igen, elképesztő súlya volt annak, hogy egy ilyen lány ezt tudja egyrészt összehozni, ugye ez az különösen izgi, hogy a testvérével csinálják ezt közösen, és a semmiből, és ott is azt érzed azért, hogy hát azért ezt én is értékelem szövegében is, előadásmódjában is, hangzása is nagyon izgalmas, tehát azért ezek a dívek mind alkottak, akik a kiállításban vannak, zenében is elképesztő maradandó dolgokat, csak általában van valami olyan plusz, amit egyébként ezen felülemeli őket, és ugyanebben a logikában próbáltuk egyébként a magyar előadókat is kapcsolni a kiállításhoz, mert ott is iszonyú nagy a paletta azért, tehát nagyon sok mindenkit lehetne megjeleníteni. Itt mondom zárójában, természetesen nem tudtunk nagyon sok mindenkit beletenni, aki
szeretünk volna. Ez lesz már a támadási felület.
Ez lesz, de hogy azért ez nem a magyarokról szól ez a kiállítás, hanem a divákról, ahogy említettük, és ezen belül ki akartunk emelni egy-két izgalmas előadót, akik azt gondoljuk, hogy a nagyon sok jó énekesnő felül valami pici pluszt, vagy kisebb-nagyobb pluszt hozzá tett a kiállításhoz. Nem véletlenül emlegettük mind a hárman Karádi Katalint, és még lehetett volna Bajor Gizit, vagy Blaha Lujzát, vagy sorolhatnánk, hogy hány...
Fedák Sárit,
tehát nagyon sok...
Gobi Hildát,
igen, akik... Nem tudom, én a Bajor Gizinél, most a Bitnáról az jut eszembe, hogy ő nagyon tragikusan halt meg, ő is egy tragikus díva, akit konkrétan a férje ölt meg véletlenül, legalábbis ez a történet, igen, hogy rossz gyógyszert adott be neki, morfiumot, mert azt hitte, hogy nagyon rosszul van, és sose ébredt föl. De hogy mindenhol van egy-egy olyan történet, személyes történet, amit szeretnénk elmondani, amiért valamiért picit többet tudunk meg arról a díváról.
És látjátok, több mint 20 perce beszélgettünk, lassan fél órája beszélgettünk, és főként, bár Marci azt mondtad, hogy egy nagyon férfiak uralta piac, a poppiac, férfiakról még nem is esett szó.
Hát és mert a díva a témánk.
De a dívák és ikonok. Ez így a kiállítás címe, és ugye itt az ikonokról én szeretném, hogy egy pár percet szánnánk a férfi dívókra, ugye, ahogy ezt a szót egyébként ma tanultam, köszönöm András.
Jó, hát ez egyébként ennek is nagyon mély gyökerei vannak, mert a 18. században már ezek a bizonyos kasztráltak, ugye ez egy olyan szokás volt, ugye nagyon tehetséges gyerekeket, általában szegény gyerekeket, hát ugye férfiatlanítottak, hogy a férfi hormonok ugye ne fejlődjenek ki, és akinek volt eleve tehetsége és hangja, ezek ilyen elképesztő művészetre tettek szert. Tehát tulajdonképpen az első dívák, ha szabad ezt mondani, ők voltak, bár ugye a kiállításon ők nem szerepelnek, de szerepelnek olyanok, akiket megihletett ez az egész dívaság. Még akár a nőisége is a dívának, a megjelenése, tehát ahogy a díva felszabadul, van is egy rész a kiállításnak, hogy szabadítsd föl magad, vagy felszabadítani a dívát, tehát hogy a nők felszabadulnak, ugye az egyenjogúsítás, feminizmus, a többi irányába. Bizonyos mértékben a férfiak is felszabadulnak egy olyan irányba, hogy akkor már nem öltönybe kell, nem férfias ruhába kell, lehet akár nőies ruha is lehet. Szóval ki lehet lépni egy picit a nemeknek ezekből a skatujáiból.
Ez például a szempont a kiállításon? Tehát az ikonok esetében?
Az angol kiállításon ez nagyon erős szempont volt. Mi úgy éreztük, hogy bizonyos dolgokkal egyetértünk, bizonyos dolgokkal nem értünk egyet.
Itt jön az adaptáció, itt a lokalizálás.
És mi megpróbáltuk ezt úgy adaptálni, ahogy hát mi ezt jónak tartottuk. Egyébként ugye minden
de mi alapján? Várható reakciókkal?
Igen, hogy az angolokkal nagyon sok mindent egyeztettünk ez ügyben is, meg a magyar divák ügyében is. Még azt akartam mondani, amikor Marci erről beszélt, hogy az is egy nagy dolog, hogy mi egyáltalán kiegészíthettük magyar divákkal. Ugye ez egy kész kiállítás, ami egy dobozban van, hogy így mondjam, és viszik. Tehát ez elég nagy hős tett végül is.
Ez egy divákkal foglalkozó kiállítás. Tehát igazából itt a női témáról van szó, és a hozzájuk kapcsolódó férfi alkotókat mutatja meg a kiállítás. Tehát igazából a férfiak szerepe ebben marginális. Ahogy András is említette, leginkább úgy kapcsolódhatnak a témához, hogy valamiért az a nőiség, amit a divák magukénak éreznek, elsősorban megjelenés színpadi jelenlétben. Tehát ahogy egyébként ebbe belefér a Damien Rózsi is nálunk, mert hogy ő, neki volt azért ez a glam rockos, vagy nem tudom, hogy hívjam, időszaka, amikor hát elképesztően extravagánsan öltözött, hogy a kóbor, akinek hatalmas szárnyas ruhái voltak. Ah. És hát a és akkor az angolok részén meg ott van nyilván Prince, aki a maga szintén ilyen nagyon extrovertált ruháival jelenik meg, és említhetnénk a Freddie Mercury, tehát tényleg azokat, akik valamilyen módon, Elton John, tehát akik extravagánsan kapcsolódnak a dívassághoz, és ők is megmutatják, hogy az előadás az mennyire fontos, az előadás formája, aha, az a világa, hogy mi kiállunk a színpadra, és nem önmagában csak a zene, hanem a show, az egy erős része ennek az egésznek.
Ha egy mondattal kéne jellemezni a kiállítást, mi az, ami szerintetek a leginkább jellemző rá, és amiért érdemes elmenni és tanulni ezekről az emberekről?
A látvány azért az húzzuk alá, hogy egészen különleges látványvilága van, és hát azt hiszem, hogy sokkal többet meg lehet tudni róluk, mint amit az ember a hallgatáskor, vagy a koncert látogatáskor, vagy egyszerűen arról, hogy hú, most a Lady Gaga, vagy akárki, mint ikon, vagy mint díva szerepel az embernek a tudatában. Tehát, hogy mi van ezek mögött. Tehát a mélység, tulajdonképpen a kiállításnak egy nagyon komoly mélysége van. Tehát, hogy valaki ezt úgy nézi végig, nem csak úgy, hogy hú, ez a XY-nak a ruhája, meg hú, de jó szám, emlékeztek erre a számra, ettől meg attól, akkor nagyon sokat kaphat.
Ez volt a bővített mondat, Marci.
Lehet, hogy én is az, de... Hát amit már említettem, több dolog nekem is, az egyrészt a díva, tehát amit mondtam, hogy itt nem egy-egy díváról van csak szó, hanem a díváról, és ez szerintem most különösen fontos, hogy igenis beszéljünk a női előadókról, és kell róluk velük külön foglalkozni, mert látjuk, hogy milyen történelmi ívet írnak le, tehát hogy ez egy társadalomtörténeti kiállítás, nem csak egy zenetörténeti kiállítás, ez szerintem nagyon fontos. Illetve hát azért azt, amellett nem menjünk el, hogy azért ilyen jelmezeket meg kiegészítőket soha senki nem látott. Tehát amikor ott láthatom tényleg Marilyn Monroe-nak az eredeti ruháját, vagy Edith Piaf-nak a kultikus, fekete, nagyon egyszerű, ami egyébként a kor divatját is meghatározta. Tehát a nők akkor Franciaországban olyan ruhába jártak, amilyenben ő járt nagyon sokan. És az a ruha most ott lesz a kiállításon, de mondhatnám a Elton Johnnak a hatalmas drága, vagy fél drága kövekkel kirakott ruháját, és sorolhatnám.
Ami jó kérdés egyébként, hogy a férfi divatot milyen irányba vitte hát, el, ezt nem lehet ugyanúgy tudni, mert ez közvetetten igen, valószínűleg valami irányba.
De a David Bowie, aki egyébként nem szerepel a kiállításon, ő meg nagyon
hogyhogy nem.
Hát ezt például mi számon kértük.
Igen, ez az angoloknak
nem,
a sara.
Nem is tudom, hogy miért volt rá válaszuk, de ezt mi is megkérdeztük. Tehát vannak, akik kimaradtak egyébként, majd egyébként javaslom, hogy hívd el, mert ide fog jönni, szívesen összehozzuk a kurátort is, ő fog tudni erre válaszolni.
De figyelj, szabadon foglak, Marci.
Simán ide jön, úgyhogy összehozzuk. De hogy van egy nyilván egy ilyen logika, amiben belefér tényleg a Billie Eilish-nak a teljesen egyedi kisfiús ruhája is, meg tényleg az olyan kultikus ruhák, amit ott látsz a vitrínbe, és mellette például látod azt a ruhát, amit a Janelle Monáe-nak a ruhája, ami ott van, ha jól emlékszem, Vogue-nak a címlapján, és közben ott látod azt a vulva ruhát, ami ilyen tök kultikus, és ott látod őket együtt, és ezek azért izgalmassá teszik ezt az egész történetet.
Várom a dátumot nagyon, május végén.
Május második felébe, igen, azt nem sokára be fogjuk jelenteni. És...
Divák és ikonok, erről így beszélgettünk van az elmúlt egy órában, úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy ismét találkozhattunk.
Köszönjük, köszönöm szépen. Jegyeket már lehet venni.
Jegyeket, bérleteket.
Igen, azt is.
Bata Andrással, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatójával és Horn Márton intézményigazgatóval beszélgettünk itt a Zeneházban, a rovadban, amit tudjátok, két hetente jelentkezik. És elköszönök mára is. Ez volt a Szabad Esés. Vigyázzatok egymásra és magatokra. Czoller Andi nevében is integetek nektek. Szevasztok, holnap találkozunk.